Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a K&H alapok kezelőjének vezető stratégiája. A mai adásban arra keresjük a választ, hogy az új Omikron variáns miatti tőzsdei megingás csupán átmeneti jel és egy jó beszállási pont lehet, vagy esetleg jóval komolyabban kell vennünk. Szia Gábor, köszöntelek az adásban!
Szia Tamás, üdvözlöm a hallgatókat!
Ahogy azt a felvezetőben is mondtam, az új variánsról, illetve annak gazdasági meg befektetési vonatkozásairól szeretnék veled részletesebben beszélgetni. Amit eddig biztosan tudunk róla, az az, hogy hát lényegében szinte semmit nem tudunk róla, ez pedig bizonytalanságot tud okozni, nyilván ez is volt az egyik fő oka a hirtelen pániknak, meg a tőzsdei zuhanásnak. A kezdeti sok után viszont én már olyan biztató véleményeket is olvastam, hogy talán pont ez fog véget vetni a globális járványnak, azzal, hogy fertőzőbb, de talán nem okoz olyan súlyos tüneteket, mint az előző variánsok, és hogyha ez tényleg így lenne, az egy elég komoly lendületet adhatna a már így is csúcson lévő részvénypiacoknak. Szóval sok a kérdés, de kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod, mit vársz rövid távon?
Hogyha a vírus helyzet nézzünk, akkor sajnos azt kell mondanunk, hogy ahogy mi is a mindennapi életünkben, ugye a gazdaságoknak is hozzá kellett már szokni a különböző hullámokhoz, most már ugye a negyedik hullám csúcsán vagyunk, és azt látjuk gazdasági vonalon, hogy ezek az újabb hullámok már egyre kevesebb egyensúlytalanságot, fennakadást okoznak, úgyhogy a gazdaságok talán tudnak alkalmazkodni ehhez az új helyzethez, és hát elég nagy ijedelmet láttunk a tőzsdéken, a piacokon az új variáns megjelenésekor, de azért ezek a reakciók jellemzően eltúlzottak voltak. Ugye három nagyon fontos kérdés van az új variáns esetében, ami természetesen a várható gazdasági hatásokat is nagyban meghatározza majd. Az egyik az, hogy milyen ennek az új mutációnak a terjedési sebessége, aztán a második ugyanilyen fontos dolog, hogy milyen súlyos tüneteket okoz, és hogy a vakcinák mennyire hatékonyak ellene. És amíg ezekre nem látjuk a pontos válaszokat, addig nagyon-nagyon korai bármilyen piaci előrejelzést, vonatkozást, következtetést ebből levonni, de talán azt lehet mondani, hogy az első jelek azért biztatóak, és bizakodhatunk benne, hogy ez is egy olyan újabb hullám lesz, amihez most már a gazdaságok, a tőzsdék hozzászoktak. De hogyha az idei évet megnézzük, azért nagyon-nagyon jó éven vagyunk túl piaci szempontból, hiszen a fejlett részvénypiacok 20% feletti teljesítményt mutatnak, még a most egy-két héttel ezelőtti megingással együtt is. A feltörekvő piacok nagyon lemaradóak voltak, most már éveleje óta elég jelentős lemaradásban vannak a fejlett piacokkal szemben, de összességében egy nagyon erős tőzsdei éven vagyunk túl. És hát látszanak a különböző variánsok, különböző hullámok hatásai, de hogyha visszanézünk az idei évre, azt láthatjuk, hogy bármikor, amikor jött egy újabb hullám, ijedelem volt a piacon, megugrott a volatilitás, és visszaestek a tőzsdeindexek, azok mind-mind egy jó beszálló pontnak bizonyultak, hiszen aztán a gazdaságok alkalmazkodni tudtak, az oltások elég jól haladtak, különböző szektorok rugalmasabban tudtak már reagálni az újabb hullámokra, úgyhogy alapvetően én arra számítok, hogy sajnos nem lesz szabad telünk, tehát lezárásokra, korlátozásokra azért kell számítani, de nem valószínű olyan szintű lezárás, teljes gazdasági leállás, ami komoly megakadást okozhatna a piacok tekintetében is.
Beszéljünk egy pár szót Magyarországról is, hiszen gyakorlatilag nem telik el úgy hét az elmúlt hónapokban, hogy ne történne valami. Ha más nem, akkor nyilván az MNB harca az inflációval, az mindig mutat valami újat. A héten is van ilyen esemény, tehát kijött a legfrissebb inflációs adat, ami még mindig nem a normalizálódás irányába mutat, éppen ellenkezőleg, hiszen újabb csúcsra ugrott 7,4%-kal. Itt nem kell nekünk attól tartanunk, hogy a jegybanknak nem sikerül rövid távon érdemi hatást elérni az infláció letörésében?
Ugye azt látjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank nagyon határozott kamatemelési lépésekben kezdett. Ugye két fő célja van most a Magyar Nemzeti Banknak. Egyrészt az, hogy az inflációs várakozásokat leszorítsa, hiszen ugye ezek egy idő után önbeteljesítő jóslatként működnek, úgyhogy talán ez az egyik legfontosabb cél. És hát a forint árfolyamra is oda kell figyelni, hiszen a túl gyenge forint az importált infláción keresztül szintén az árnövekedést támogatja. És hát az utóbbi hetekben azt láttuk, hogy nagyon határozott kamatemelési irányba lépett el az MNB. Most már 3,3% az irányadó kamatszint. és ugye a régióban a legmagasabb ez az érték. Ugye most az irányadó kamatszint az egyhetes betéti kamat, hiszen erre rugalmasabban tud reagálni az MNB, hetente tudja változtatni az egyhetes betéti kamatot, és maga az alapkamat még mindig 2,1%-on áll, de ennek most jelenleg nincs túl nagy jelentősége, hiszen ez az egyhetes betéti kamat, ez a 3,3%-os betéti kamat, ami az irányadó kamatszint jelenleg Magyarországon. Volt még egy érdekesség az elmúlt hetekben, hiszen az MNB kiszélesítette a kamatfolyósót, erről szerintem érdemes egy pár szóban beszélni. Ez a kamatfolyósó tulajdonképpen az egynapos lejáratú hitelkamat és az egynapos lejáratú betétkamat közötti rész. A Magyar Nemzeti Bank ezekkel az eszközökkel próbálja meg a bankközi piac likviditását szabályozni. Az egynapos lejáratú hitelkamat jelenleg 4,1%, ezt emelték meg. Ezzel az egynapos lejáratú hiteleszközzel a kereskedelmi bankok átmeneti likviditáshoz jutását segíti a Nemzeti Bank, és az egynapos lejáratú betét pedig maradt 1,6%. Ugye a kereskedelmi bankok átmeneti likviditás többletét tudja befogadni a Nemzeti Bank ezen a kamatszinten. És azért kellett a kamat folyosón növelni, azért kellett feljebb tolni a felső részét, hogy az egyhetes betéti kamatot tovább lehessen emelni. Úgyhogy látszik az, hogy a Nemzeti Bank elég határozott és elkötelezett a kamatemelések tekintetében, és most a piaci árazásokból az látszik, hogy várhatóan akár ilyen 4-4,5% körüli szintekre is emelkedhet majd az alapkamat, nagyjából a jövő év első felére, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek a kamatemelési ciklusnak még korán sem járunk a végén.
A kamatemeléseknek hatása van az euróforint árfolyamra is, illetve az inflációra is, ahogy mondtad, hogy az euróforint kurzusban ott mik most a várakozások rövid távon?
Ja, azt láttuk az euróforint árfolyamban, hogy a 370 körüli értékek közelébe is felment ez az árfolyam. E fölötti értékek már azt látom, hogy nem igazán komfortosak a Magyar Nemzeti Bank számára. Ugye, ahogy korábban is mondtam, túl gyenge forint az importált infláción keresztül növeli az árnövekedés ütemét. Úgyhogy ezek a szintek azok, ami azt gondolom, hogy a sáv tetejét jelölhetik ki, és hát a sáv alja pedig, amit láttunk az elmúlt időszakban, nagyjából ez a 350 körüli érték, úgyhogy én arra számítok, hogy a következő időszakban ebben a sávban fog mozogni az euró-forint árfolyam. Nyilván ehhez az is kell, hogy a piacon ne történjen valamilyen nagyobb ijedelem, nyugtalanság, hiszen azért a forint még mindig egy feltörekvő piaci devizának számít, kitett a nemzetközi folyamatoknak, de egyelőre azt gondolom, hogy ez a 350 és 370 közötti érték az euró-forint árfolyamban egy irányadó sáv lehet az előttünk álló hónapokban.
Utolsó témaként, így az év végéhez közeledve, ugye mindig érdekes, hogy mit várunk a következő évben. Persze tudom, hogy ez nehéz, de azért kíváncsi vagyok arra, hogy te mit vársz, hogy inkább pozitívan, vagy inkább negatívan tekintesz az előttünk álló évre.
Ehhez talán érdemes megnézni azt, hogy az idei évben, illetve az elmúlt nagyjából másfél-két évben miért is tudtak a tőzsdék olyan szépen emelkedni, szinte korrekció nélkül emelkedni, és nagyjából négy nagyon erős támaszt lehet meghatározni, megfigyelni. Az egyik az a nagyon erős globális gazdasági növekedés. Ugye azt láttuk, hogy még mindig a legnagyobb gazdaságok az expanzió szakaszában vannak, erős a gazdasági növekedés. Aztán a másik ilyen tényező, ami segítette a piacokat, az, hogy a költségvetések nagyon támogatóak voltak, hatalmas költségvetési élénkítő csomagok indultak el, akár az Egyesült Államokban, akár Európában, úgyhogy ez is nagyon támogató volt. Ugye a jegybanki politika szintén nagyon ösztönző volt, lent voltak az alapkamatok, kötvényvásárlási programok mentek, tehát ez mind-mind segítette a piac likviditáshoz jutását, és hát a vállalati eredmények is nagyon erősek voltak. Úgyhogy ez a négy pillér támasztotta a piacokat, és hogyha előre tekintünk, akkor azt gondolom, hogy 2022-ben a négy pillér nagyjából sértetlen, tehát megmaradhat ez az erős háttér, ez az erős támasz a piacok számára. A gazdasági növekedés várhatóan most már inkább az érettebb szakaszába lép, de azért még mindig trend feletti, átlag feletti növekedésre számíthatunk. A költségvetési intézkedések talán nem lesznek olyan bőkezűek, mint az idei évben, de még mindig nagyon nagy programok vannak, ugye elég csak itt akár a zöld fordulatra gondolni, a klímavédelmi intézkedésekre, vagy akár a hatalmas infrastruktúrális beruházásokra, úgyhogy erről az oldalról is a piac támaszt fog kapni várhatóan a jövő évben is. Ugye, hogyha a jegybankokat nézzük, akkor itt már az amerikai jegybank, a Fed elkezdett a szigorítás irányába lépni, de még nagyon óvatosan, lépésenként, tehát azt gondolom, hogy még továbbra is egy összességében támogató monetáris politikai környezettel számolhatunk. És hát a vállalati eredmények terén az látszik, hogy egy ilyen 10% körüli profitbővülés jövőre is elképzelhető a cégek számára, hiszen azért azt látjuk, hogy a marzsok rekord magasan vannak, és azért egy ilyen kereslet oldali inflációnál a cégeknek nagyobb mozgástere van arra, hogy a emelkedő költségeket tovább hárítsák, tehát várhatóan a vállalati eredmények is erősek lehetnek. Úgyhogy én arra számítok, hogy a jövő évben megmarad ez a kedvező környezet a részvénypiacok számára, de ugye az értékeltségi szintek már elég magasak, és arra is számíthatunk, hogy azért nagyobb ingadozás lesz, mint amit idén az elmúlt egy évben, elmúlt másfél évben láttunk. Úgyhogy alapvetően egy kedvező részvénypiaci környezetre számítok, de nagyobb ingadozásra, nagyobb volatilitásra kell felkészülnünk, mint az idei évben.
Gábor, köszönöm, hogy itt voltál ma, és megosztottad velünk a várakozásaidat. Én nagyon kellemes ünnepeket, és még az idejénél is sikeresebb új évet kívánok majd neked.
Köszönöm szépen a meghívást.
A kedves hallgatóinknak is kellemes ünnepeket, és nagyon boldog új évet kívánok az egész K&H csoport nevében. Köszönöm, hogy ma is, és egész évben velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcast-on is. We'll be right back.